Leült, nem szólt semmit, óvakodott megkérdezni, hová viszik. A sofőr viszont már tudta, mi az úti cél, befordult balra, és elindult a Dóai utca felé. Lognonnal nehéz volt beszélgetni, mert mindenem meg tudott sértődni. Olvasta az Újságot. Nem jutott rá időm. Megré nemrég vett egyet, előhúzta a zsebéből. A címoldalán ott volt az ismeretlen lány fényképe, de csak a feje látszott, a felduzzadt szeme meg a szája. Ennek ellenére jól föl lehetett ismerni. Remélem, már is telefonáltak néhányan az orfevres rakpartra, folytatta a főfelügyelő. Lognon pedig azt gondolta, más szóval teljesen fölöslegesen jártam sorra az éjszakai mulatókat, kérdezgettem végig a taxisofőröket. Elég leközölni a fényképet az Újságokban, aztán csak várni a telefonhívásokat. Még véletlenül sem mosolyodott el soha. Az ember nem is értette. Olyan komor, lemondó kifejezés ült örökké az arcán, mintha eltökélte volna, hogy a kegyetlen emberiséggel szemben. Ebben az elfuserált világban maga lesz az élő szemrehányás. Nem kérdezett semmit. Elvégre ő csak egy kis fogaskerék a rendőrség gépezetében, márpedig a fogaskerekeknek nem szoktak magyarázgatni. Egy lélek se járt a Dóai utcában, csak az egyik kapuban állt kinn a házmester. A kocsi egy kisbolt előtt fékezett le, amelynek májva színűre festett cégérén hosszú, vékony betűkkel a következő felirat volt olvasható, Mademoiselle Irene. Alatta pedig kisebb betűkkel, női szabóság. A poros kirakatban csak két mintadarab volt, egy flitteres fehér meg egy fekete selyem estéi ruha. Megré kiszállt, intett a balfácánnak, hogy jöjjön ő is, odaszólt a szofőrnek, hogy várja meg, majd a hóna alá csapta a barna papírba burkolt csomagot, amit a törvényszéki orvostani intézetből küldtek utána. Amikor be akart nyitni, kiderült, hogy az ajtó zárva van, kilincs sincs rajta. Már fél tízre járt, a főfelügyelő odatapasztotta homlokát az üvegre, és mivel látta, hogy a bolt mögötti helyiségben lámpa ég, dörömbölni kezdett. Jó pár perc eltelt, mintha odabent senki sem hallotta volna, milyen istentelenül veri az ajtót. Lognon csak állt mellette mozdulatlanul és némán. Még csak nem is dohányzott, már évek óta nem dohányzott, amióta a felesége beteg lett, és azt állította, hogy fullad a füsttől. Végre megjelent egy árnyabolt helyiség végéből nyíló ajtóban, egy meglehetősen fiatal lány, piros pongyolában, amelyet egyik kezével összefogott a mellén. Jól megnézte őket, aztán eltűnt, nyilván ment szólni valakinek, majd visszajött, átlattyogott a ruhákkal meg kabátokkal tele zsúfolt bolt helyiségen, és végre méltóztatott kinyitni az ajtót. Hát ez meg micsoda? Nézett rá bizalmatlanul előbb Megrére, majd Lognonra, végül a csomagra. Mademoiselle Irene. Nem én vagyok az. Itthon van a kisasszony. Nem vagyunk nyitva. Mademoiselle Irene-nel szeretnék beszélni. Mit mondhatok, ki keresi? Megré főfelügyelő a bűnügyi rendőrségtől. A lány egy cseppet sem lepődött vagy ilyet meg. Így közelről már látni lehetett, hogy nem több 18 évesnél. Vajon mindig ilyen apatikus, vagy csak bal lábbal kelt fel? Megnézem, indult el a másik helyiség felé. Beszélgetés foszlányai hallatszottak. Aztán mintha kikászálódott volna valaki az ágyból. Két-három percbe is beletelt, amíg Mademoiselle Irene megfésülködött, és maga is pongyolát öltött. Jócskán benne volt a korban, sápadt, fakó arca volt, nagy, kék szeme, gyér, szőke haja a tövénél fehérbe játszott. Először csak a fejét dugta ki, hogy szemrevételezze a jövevényeket, végül kijött, kezében egy csésze kávéval. Nem Megréhez, hanem Lognonhoz fordult. Hát te meg mit akarsz tőlem már megint? Semmit. A főfelügyelő úr óhajt beszélni veled. Mademoiselle Irene. Kérdezte Megré. Az igazi nevemet óhajtja tudni? Ha igen, akkor Kámar az eredeti nevem, Elizabeth Kámar. De az üzletben csak Irenenek hívnak. Megré közben odament a pulthoz, kibontotta a csomagot, és kivette belőle a kék ruhát. Ismeri ezt? A nő habozás nélkül válaszolt. Hogy ne? Mikor adta el? Nem adtam el. De a maga üzletéből származik. Nem kínálta Megrété helyjel, és szemlátomás cseppet sem esett zavarba a rendőrségtől. Na és aztán? Mikor látta utoljára? Fontos azt magának tudnia? Lehet, hogy nagyon fontos. Tegnap este. Hány órakor? Pár perccel kilenc után. Az üzlet kilencig tart nyitva. Tíz előtt sose zárok. Majdnem minden nap akad valaki, aki az utolsó pillanatban esik be vásárolni. Lognon nyilván tisztában volt mindennel, de semleges képet vágott, mintha nem rátartozna a dolog. Gondolom, elsősorban bárhölgyek, táncosnők meg zenészek az ügyfelei. Azok is, meg a többi eféle. Van, aki este 8-kor kell, és hiányzik valami az öltözékéből, harisnya, öv, melltartó, vagy épp akkor veszi észre, hogy előző éjjel elszakadt a ruhája. Az imént azt állította, hogy ezt a ruhát nem vették meg. A nő az ajtóban ácsorgó lányhoz fordult. Viviane! Adjál még egy csésze kávét! A lány olyan alázatosan vette át tőle a csészét, akár egy rabszolga. A cseléd lánya. Nézett utána Megré. Nem. A párt fogoltam. Ő is csak úgy beállított egyszer egy este, aztán itt maradt. További magyarázatot nem tartott szükségesnek. Közben oda-oda pillantott Lognonra, aki aligha nem többet is tudott. Szóval visszatérve a tegnap estére, szólalt meg Megré. Eljött a kicsike. Egy pillanat. Korábban is ismerte. Egyszer már megfordult nálam. Mikor? Talán egy hónapja. És vett is egy ruhát. Nem. Kölcsönzött. Maga kölcsönbe is ad ruhát. Előfordul. És a lány megadta magának a nevét meg a címét. Azt hiszem. Biztos felírtam egy darab papírra. Ha akarja, megkereshetem. Majd később. Az első alkalommal is estéi ruha kellett neki. Igen. Ugyanez, és akkor is ilyen későn jött. Nem. Rögtön vacsora után, 8 óra tájban. Estéi ruhára volt szüksége, és bevallotta, hogy megvenni nem tudja. Megkérdezte, igaz-e, hogy kölcsönbe is adok. Nem érezte úgy, hogy kicsit más, mint a többi ügyfele. Eleinte mind kicsit másnak látszanak, aztán néhány hónap múlva már mind egyformák. Talált neki megfelelő méretet. Ezt a kéket, amelyiket a kezében tart. 40-es. Nem is tudom, hány környékbeli lány hordta Március. Elvitte? Akkor először? Igen. És másnap reggel visszahozta. Délben? Meg is lepődtem, hogy olyan korán jön. Napközben többnyire aludni szoktak. Kifizette a kölcsönzési díjat? Igen. Aztán tegnap estig nem is látta viszont. Már mondtam, hogy nem. Pár perccel 9 után toppant be, megkérdezte, megvan-e még ez a ruha. Mondtam, hogy megvan. Akkor előadta, hogy most nem tud foglalót adni, de ha nincs ellenemre, itt hagyja zálogba a ruhát, ami rajta van. Itt öltözött át. Igen. Cipő meg kabát is kellett neki. Találtam egy bársonyköpenyt, ami nagyjából illet rá. Hogy viselkedett? Úgy, mint akinek feltétlenül szüksége van estéi ruhára meg kabátra. Másképp szólva fontos volt neki. Mindig roppant fontos nekik. Nem úgy nézett ki, mint aki randevúra megy. A nő vállat vont, majd belekortyolt a kávéjába, amit Viviane közben meghozott. A pártfogolya is találkozott vele. Ő segített neki átöltözni. Semmi különöset nem mondott magának, kisasszony. Fordult Megré Vivianehoz. A főnök asszony felelt helyette. Viviane nem figyel oda, mit mondanak neki. Nem érdekli. A jelek szerint a lány csak ugyan, mintha valami anyagtalan világban élt volna. Semmit nem fejezett ki a szeme. Nesztelenül járt kelt, és a termetes ruhaárus asszonyság mellett valóban olyan volt, mint egy rabszolga, vagy inkább mint egy kutya. Találtam neki cipőt, harisnyát meg egy ezüst retikült. Mi történt vele? Nem olvasták az újságban. Még aludtam, amikor maga dörömbölni kezdett. Viviane meg a kávémmal volt elfoglalva. Megré odaadta neki az újságot. Nem látszott meglepetnek, amikor meglátta a fényképet. Ő az? Kérdezte Megré. Igen, meg se lepődik. Én már régóta nem lepődöm meg semmin. A ruha tönkre ment. Kicsit elázott az esőben, de nem szakadt el. Mindig ez van. Most ugye azt szeretné, ha odaadnám a ruháit. Viviane. A rabszolga értett a szóból, kinyitott egy szekrényt, amelyben ruhák lógtak. Letett a pultra egy fekete gyapjú ruhát, Megré rögtön keresgélni kezdte rajta a címkét. Ezt ő maga varta, mondta Mademoiselle Irene. Hozd ide a kabátját, Viviane. A szintén gyapjú.